Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A tegnapi nap nagyon érdekes volt. Christine Lagarde délbe, vagy konkrétan azt hiszem, hogy 2 óra után volt a sajtókonferenciát, ugye megtartotta, és itt én már reggel beszélgettem erről az infláció szellemről, és azután az ő magyarázatába benne volt az, hogy miért nem teszi meg már most a kamat csökkentés lépését az Európai Központi Bank, hogy még vár, vagy figyeli, mondjuk így, figyeli az Európai Központi Bank a béremelkedéseket, és főleg, hogy alakulnak a bérek a szolgáltatói szektorba. És ezt ugye tegnap így mint háttér inflációval összefüggő témát megbeszéltük, de jött visszakérdezés, hogy már láttam előre, hogy Christine Lagarde miről fog beszélni, vagy ez valahol megjelent, vagy akár vele beszélgettem, aztán mondtam, hogy nem, hát lehet, hogy ő is meghallgatta délelőtt a podcastot, és ezért gondolta, hogy ezt jó lenne beépíteni, de ez egy lényeges téma volt. Az egyik oldalról elég egy páran hamar kritizálták a tegnap, hogy miért nem bátrabb az Európai Központi Bank, és miért nem teszi meg a lépést, főleg azokból az országokból jönnek Európába is a kritikák, amelyikek persze, hogy sokkal erősebben rá lennének utalva az alacsonyabb kamatra, mert a gazdaságok hitelekből vannak nagyon erősen finanszírozva, és esetleg olyan regiókból is, ahol már még saját deviza van, és ott a saját deviza, vagy a nemzeti bankok már megtettek kamatcsökkentési lépéseket. Itt minél hosszabb ideig tolódik el a dollár vagy az euró kamatcsökkentés, annál inkább nyomás alá kerülnek ezek a devizák. És ezt ugye látjuk világszerte más regiókban is, minél jobban tolódik el a kamatcsökkentési időpontja a dollárba hátrafele, annál erősebben azok a devizák, amelyek már csökkentettek, vagy közelebb vannak a csökkentéshez, nyomás alá kerülnek. És ez az eurozónával is így történik. Christine Lagarde tegnap azt, hogy júniusban nagy valószínűséggel jön a kamatcsökkentést, ez elég erőteljesen előkészítette, és ezt egyből ezzel az eurót nyomás alá helyezte. Miért? De ja, hogyha az eurozónába kevesebb kamatot kapnak a befektetők, hát akkor onnan kivonulnak. Már most megvan a kamatkülönbség a dollár és az euró között. A dollárban nagyobb az infláció is, mint az eurozónába, és hogyha az euró gyengül, akkor ez persze, hogy megint egy inflációt erősítő lépés tud lenni, mert a gyengébb euró azt jelenti, hogy akkor az importált infláció megint megjelenik, mert a nyersanyagot azt Európa ugye a legtöbb témába kell importálja, a gyengébb euróval többet kell fizetni, az azt jelenti, hogy akkor drágul megint az energia, az egy alap, az inflációt egy alap a kereslet oldaláról, vagy a vásárlás, a költség oldaláról befolyásoló tényező, és ja, ezért, amíg Európában nincs megoldva az infláció kérdése, addig kamatot csökkenteni veszélyes, ezt kimondták egy jó páran, de az, amit jelzett a Christine Lagarde, hogy a kamatcsökkentés jönni fog, az egyből gyengíti az eurót, és erősíti az inflációt, ami azt jelenti, hogy a kamatcsökkentés nem is olyan egyszerű. Tehát főleg a vállalkozóknak, hogyha arról van szó, hogy lehet ezt kiszámíthatóbbá tenni, kalkulálhatóbbá tenni, akkor egy látható, hogy a kamatcsökkentés az később jön, és inkább szimbolikus, és inkább óvatos lesz az első lépés. Az is tiszta, hogy egyszerre, ha ez elindult, akkor nem fog ennél az egy kamatcsökkentésnél maradni, hanem akkor több kamatcsökkentés lesz utána. És ez egy fő oka, hogy a központi bankok azért óvatosabbak, mert ha szükséges, persze, hogy irányt változtatnak, de ahhoz, hogy tervezhetőség maradjon a gazdaságban, kiszámíthatók maradjanak, azért óvatosabbak, hogyha egyszer elkezdik, akkor ne kelljen egyből irányt visszarántani, hanem tudjanak azon az irányon rajta maradni. És ez a szellem, ez tovább is ugye egy nagyon kritikus kérdés azoknak az iparágaknak, vagy azokból az iparágak szemszögéből, oldaláról, mert az infláció szellem az sajnos az inflációt még jobban erősíti. És ez olyan iparágakból jön, ahol alapjában a költségek nem növekedtek, a nyersanyagok kérdése nem annyira fontos, tehát a szolgáltatóknál általában, és több vállalkozóval, amikor így beszélgetek, az elmúlt hónapokban, években is beszélgettünk, akkor lehetett látni, hogy így lassan ez beszivárog, eleinte, amíg az volt a kijelentés, hogy a központi bankok oldaláról is, hogy átmeneti csak az infláció, transitory, ez nem fog tartósan maradni, addig nagyon sokan még árakat nem emeltek, sőt, olyan is, aki azt mondta, hogy oké, ezt kompenzáljuk. De minél jobban ragacsos az infláció, de a szellem is, tehát nem csak a tényekbe, hanem a gondolkozásokban az infláció erősödik, annál inkább olyanok is bátrabbak, nyugodtabban árakat emelnek, akinek alapjában nem kellene árakat emeljen, és ezzel az inflációt még pluszba erősítik. Ugye ez is egy olyan jelenség, ami az amerikai politikában is most megjelent, mert Joe Biden érdekes formában valahol elszólta magát, hogy hát akkor a következő kamatcsökkentés csúszik egy hónappal hátra. Aha, mióta a politika szabja meg, hogy a kamatok hova kerülnek, ez a központi bankoknak normális esetben a Fednek a feladata, és a Fed az nem független. És Joe Biden azt is mondta, hogy oké, hogyha a kamatcsökkentés nem tud jönni, akkor a vállalatok ne emeljék az árakat, tehát az vállalatok segítsenek a kormánynak az inflációt lentartani azzal, hogy csak azok emelik az árakat, akik valójában rá vannak utalva, és akik nincsenek rá utalva, azok ne emeljék az árakat csak azért, hogy magasabb marzsokat érjenek el. Ez egy érdekes mesekönyv kívánság, nem? Mint hogyha ezt a piac megtenné, hogy akkor a president szólt, hogy akkor mondjuk le nyereségről, és az árakat ne emeljük meg, és segítsünk neki. És mivel ez így nem működik, ezért megy ugye az eladósodási szint durván tovább felfele, csak Joe Biden alatt 9%-kal a háztartási deficit évről évre durva nagyságrendeket ért el, de hát azelőtt Trumpnál sem volt jobb, Trump alatt 6,5%-os volt a háztartási deficit, Obama alatt 5%-os volt a deficit, tehát ez egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb. Mit kellene csinálni, hogy ez végre forduljon, és most már ugye nem csak Larry Fink, hanem ezt nagyon sokan kimondják, hogy ez így nem tud tovább menni. Az első, a kiadásokat kellene csökkenteni. De hát ez egy választási évben elég nehéz. Ez nem tetszik az embereknek általában. Plusz adót kellene emelni, mert nagyobb bevételek kellenek. És mit mond Trump? Ha engem megválasztotok, akkor én radikálisan az adót csökkenteni fogom. Az érdekes ugye az, hogy látjuk ezeket a paramétereket, de a piac erre még nem reagál. Tehát, hogy mikor érjük el azt a szintet, amikor a piac kezdi ezt a durva, radikális eladósodást, mint kockázatot beárazni, ezt még meglátjuk. De egyelőre sem a részvénypiac, sem a kötvénypiac erre még nem reagál. Ezek a témák, ugye mi sok mindent így megbeszélünk nap mint nap, hogy mi történik, de újra és újra oda kell visszatérjek a befektetőknél, hogy ezeket csak akkor érdemes így kézbe venni, hogyha nyugodtabban, higgadtabban kialakult egy saját véleményem, és ebből a saját véleményből nézem meg, hogy mi történik, mert akkor helyre tudom tenni a híreket. Nagyon sok befektető oldaláról, de nem csak privát, ez intézményi befektetőknél is, de privát befektetőknél sokszor ez megtörténik, hogy mivel nincsen saját vélemény, ezért ciklikusan döntenek. Ezt honnan lehet látni, hogy van-e saját vélemény, nem vagy nem? Mindig felteszem azt a kérdést, hogyha valaki nagyon lelkesen bizonyos iparággal, vagy bizonyos szektorral, vagy valamilyen témával jön, és azt mondja, hogy mit szól János úr ehhez és ahhoz a témához. És feltezem a kérdést, hogy miért lelkes ön pillanatnyilag, vagy miért figyelt erre fel? És hogyha csak az aktuális ár, az aktuális árfolyam az oka annak, hogy valaki egy témában lelkes, akkor sajnos vagy készíti fel magát arra, hogy áldozat legyen, vagy spekuláns, de minden esetre ciklikusan cselekvésbe megy bele, ami azt jelenti, hogy csak azért, mert most az árfolyam magas, ezért esetleg vásárol, kifizeti azoknak, akik esetleg már hosszú távon befektetők, és a nyereséget valaki ki kell fizesse, ezért ő rendelkezésre áll. Aktuálisan veszem megint az aranyat, ugye, mint példát, mert bizonyos ügyfelektől mindig akkor jön az aranyra a kérdés, hogy na János úr, mit szól most, amikor a hírekbe megjelenik az arany, és ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, akkor mindig akkor jelent meg, hogy mennyire fantasztikus az aranyba a befektetés, amikor éppen egy csúcsértéket láttunk, egy all-time high van elérve, és az nincs odaírva, hogy most lenne jó azoknak, akik anno, amikor az árfolyamok nem voltak divatosak, és az egész téma nem volt érdekes, alacsony árfolyamon anticiklikus cselekvéssel megvásárolták. Azok most gyönyörködhetnek az eredményekbe, azok most akár, ha szükséges, eladhatnak, vagy nyereséget realizálhatnak. Ez nem így van. Hanem úgy van, hogy ki van írva a headline, hogy az aranybefektetés mennyire fantasztikus, és akkor visszamenőleg kiszámolva, hogy x százalékot lehetett ezzel nyerni. Tehát, hogyha valaki csak azért figyel fel dolgokra, mert most az árfolyam magas, és azért tetszik neki, és azért van meggyőződve, mert az árfolyam magas, az egy veszélyes álláspont. És ugyanezek, amikor majd megvan egy 15-20 százalékos esetleg visszakorrekció, és szólok, hogy most esetleg érdekes lehetne vásárolni, mert ön valamikor azt mondta, hogy ez a téma érdekes, akkor azt mondják, hogy na já, de hát most gyenge az árfolyam. Tehát ez újra és újra nagyon, tudom, hogy nehéz, más nem marad, valamennyire fontos egy véleményt alkotni, vagy ezen elgondolkozni a bizonyos szektorokon, hogy lássam azt, hogy hol van annak a befektetési kategóriának egy, nevezzük úgy, egészséges ára, és ehhez képest akkor jobban fel tudom mérni, hogy mikor túl magas az az ár, amit ki kellene fizessek, és akkor azt nem fizetem ki, és mikor van az, hogy kedvező az ár, és akkor persze, hogy bevásárolok. Tehát, hogyha bizonyos szektoroknál mondok egy számot, 100-nál lelkes vagyok, és az árfolyam visszacsökken 70-re, akkor nem kérdés, hogy ott még lelkesebb vagyok. Ha volt egy véleményem, ha nincs véleményem, akkor bizonytalan vagyok. És ez az, ami látszódik állandóan, hogy a befektetőknél van olyan is, hogy visszajelzés, hogy János úr, akkor mit szól ehhez a témához, és azt mondom, oké, a témát kézbe veszem, figyeljük, megnézzük, mennyire passzol a portfólióhoz, és akkor kapok egy hívást, hogy de hát akkor mikor vásárolunk? Hát úgy érzem, hogy most még nem jött el az ideje, de ha türelmetlen, akkor persze, hogy megnézzük, és akkor azt esetleg kézbe vesszük, de egyelőre keep cool, ja, de hát ha lemaradunk, hát akkor erről a ciklusról lemaradtunk, de akkor legalább értjük, látjuk, hogy hol mozog, és van olyan kérdés is, hogy de mire figyel János úr, amikor így hogy megnézze, hogy hol állnak a különböző témakörök. Hát az egyik, amennyibe lehet beleolvasni, hogy hol elemzésekből is, hogy hol van egy reális belső értéke annak a szektornak, ez főleg intézményi elemzők is próbálják megállapítani, mert ez adja meg a lehetőséget, hogy valami relációt felállítani, hogy a mai árfolyam, amit kifizetek, ez mennyi divatot tartalmaz, mennyi kockázatot tartalmaz, mennyivel túl drágább, és a túl drágábbat mivel magyarázom el magamnak, hogy ezt miért érdemes mégis ott megvenni. Tehát ezt megnézni, hogy alakul, és akkor egyszerűen figyelni az aktuális eseményeket, hogy az az iparág, az a szektor hogy reagál bizonyos hírekre, összehasonlít a másokkal, mert ebből látom akkor azután, hogy mennyire sok a lufi benne, mennyi a levegő benne, mennyire reálisak az értékek, honnan jön a tőke, spekulatív, ideges tőke van ott, megfontolt, hosszú távon befektető, akkor is vásárolnak, hogyha rossz hírek vannak, vagy csak akkor vásárolnak, hogyha jó hírek vannak. Ezek olyan plusz információk, ami segít, hogy nyugodtan kialakítani, és hamar-hamar, gyorsan-gyorsan, és lemaradunk, ez általában nagyon-nagyon rossz döntés. És hogyha így kívülről figyelem a piacokat, akkor lehet, hogy olyan dolgok is feltűnnek, amiben pillanatnyilag egy kicsit forgok én még körbe, és még a magyarázat nincs, meg kíváncsi vagyok, hogy mikor fog ez az asztalra kerülni, hogy például Kína miért vásárol pillanatnyilag az átlag eddigi évente normális rész állományok fölött. Tehát pillanatnyilag az látható, hogy Kína egy jó ideje sokkal erősebben benne van a résztartalékok felépítésébe, sokkal többet vásárol fel, mint ami így kellene, szükséges lenne. De erre még a választ nem találtam meg, hogy miért. És nem egy valami összeesküvési sztorik érdekelnek, hanem azok a fundamentális témák. Ez kíváncsi vagyok, hogy mikor fog ez kibukkanni, honnan fog jönni. Ez egy érdekes téma, és hát onnan is megjelentek a számok, hogy ott az infláció nem olyan erős, nem olyan nagy. A stimulus lehetőség ez alapjában jó lehetne a kínai gazdaságnak, ugye erről egy párszor beszélgettünk, de addig, amíg Európa nem csökkent, Amerika nem csökkent kamatokat, addig Kínának nagyon nehéz stimulusszal pluszba kimenni és likviditást adni a piacoknak alacsony szinteken, mert az pluszba a huánt nyomás alá helyezné, ami nem nagyon ideális, és itt intervenciókat lehet a háttérben látni, hogy Kínába ki az, aki fellép intervenció oldaláról, azt még nem tudjuk, ugye? Bár ott vannak ilyen mumusok a háttérbe, akik néha nem főtétlen gazdasági szemszögekből belenyúlnak a piacokba. Tehát ilyen jelenségeket akkor lehet így kívülről figyelni, hogyha csak nyugodtan nézem a piacot, és egyelőre nem kell kapkodjak, mert nem kell féljek, hogy akkor most erről lemaradtam, arról lemaradtam. Főleg fiataloknál jelenik ez újra és újra meg, ilyen hype fázisokban, hogy akkor nagyon agresszívan benne vannak a piacokba, és akkor ez a napi szintű döntések, és a gyors döntések, és minden szükséges. Következő évtizedekről beszélgetünk, itt egy-két nap, az normális esetben nem probléma, hogyha arról lemaradok. Néztünk mindent meg. Ja, egy érdekes téma még volt a tegnap, ezt a podcast vége előtt még beépítem, ez az úgynevezett pipeline infláció kérdése. A tegnap előtt megjelentek Amerikába a fogyasztó árak alakulása, és a tegnap az előállító áraknak a fejlődése. És ez azért érdekes, azért nevezik pipeline inflációnak, mert hogyha a gyártók inflációja, az előállítók inflációja emelkedik, az árak emelkednek, akkor ez idővel halasztva valamikor megjelenik a fogyasztóknál is, mert ezeket az áremelkedéseket mind továbbadják ugye a fogyasztóknak. És a tegnap a piac arra várt, hogy mivel a tegnap előtt erősebbek voltak a fogyasztó árak emelkedései, ezért az ipari és a gyártók inflációja is magasabb lesz, és errefel kijött egy olyan headline, hogy alacsonyabb, mint amit elvárt a piac. Ez első lépésre jó az algoritmusoknak, a headline, mert akkor ezek szerint történik a lépés a piacba, és hirtelen a kötvények csökkentek, és hirtelen pozitívan látta ezt a piac. Aztán egy páran elkezdték ezt a statisztikát szétszedni, és rájöttek, hogy ez megint egy ilyen bullshit statisztikai játék, mert persze, hogy emelkedtek az energiaárak, emelkedett a benzinár, emelkedett az olajára, és erre fel a statisztikát úgy magyarázták el, hogy azért csökkent, mert a szezonális hatásokat, azokat érdemes kivenni, és ezért alapjában csökkennek az árak. És az ember dörzsöli a szemét, a fülét, és mindenét, hogy. Tehát itt van megint Churchill, hogy csak azt a statisztikát hiszem el, amelyiket én hamisítottam oda, amit szeretnék látni. De tegnap szétszedtük ugye az inflációnak a részletes részeit, és ha látjuk azt, hogy főleg a lakás körüli témakör az, ami nagyon erősen emelkedett, főleg az energiaszektor, és ott az elektromos energia árai azok, amik nagyon erősen emelkedtek. A biztosítási szektor nagyon erősen emelkedett, de a biztosítási szektor az inkább egy ilyen infláció szellem emelkedése, és nagyon erősen a gépjármű biztosításoknak a díjai emelkedtek. Annak ellenére, hogy a statisztikákból ugye látható az, hogy a biztosításoknak a kiadásai, a költségei azok inkább csökkentek, mert a káresemények pont ebbe a szektorba nem növekedtek, hanem visszacsökkentek. Ezt honnan lehet látni? Nem is annyira a biztosítók számaiból, hanem Berkshire, Warren Buffett mérlegeiből és a magyarázatából, hogy a biztosítási szektor miért tetszik neki annyira, és miért jók a marzsok, mert hát az aktuális infláció szellem mellett el lehet adni a nagy tömegnek a díj emelkedéseket, de a költségek nem emelkedtek, ezért nőnek a marzsok, ami ebből a szempontból jó. Tehát itt látjuk azt, és ezért érek vissza újra és újra ehhez a témához, hogy az inflációval kapcsolatos lépéseket, hogy a központi bankok hogy lépnek, ez jó vagy rossz, ezt nem tudjuk irányítani, ezért sokkal, sokkal fontosabb ezek mögé, az események mögé nézni és megnézni az egyes szektorokat, hogy azt, ami kialakult, és hogyha már ragacsos az infláció és nem transitory, akkor ez kinek előny? És ki tudja kihasználni azt a milliót, azt a hangulatot, ami aktuálisan kialakult a piacba, és ez hol helyezkedik el a portfóliómba, és ha még nincs benne, akkor nem kell még kapkodjak, akkor kerülök oda-vissza, hogy nyugodtan, higgadtan megnézni, hogy hol van a fair, az őszinte ár, és ahhoz képest hol vannak az árfolyamok. Túl magasan, vagy túl alacsonyan, és akkor azt szerint tudok reagálni. Ezzel egy, megint érdekes hetet lezárunk. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek. Valahogy úgy alakult ki itt Ausztriában most a ciklus, hogy a hétvégére még jön a nyár. A múlt hétvégén 30 fok volt, most azt jelzik, hogy 30-31 fok lesz a hétvégén. Azért, hogy hétközben lehűljön az idő, és akkor nyugodtan lehessen dolgozni. Úgy tűnik, hogy ez így lesz a jövő héten is, tehát minden esetre most a hétvégi forgatókönyvet nyugodtan lehet élvezni. Jó pihenés mindenkinek, és a viszonhallásra a jövő héten a hétfő reggeli PFS Kávézetsz podcastig.